Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Egy jó évvel ezelőtt,
nagyjából egy évvel ezelőtt alakult meg Friedrich Merz kormánya, a miénk még csak néhány napos, tehát arról még nem tudunk elemzést csinálni. Mennyire vagyunk mi a németekkel összekötve? Csak néhány adatot mondanék az elején. Ez egy 358 ezer négyzetkilométeres ország, 83 millió ember, az Európai Unió GDP-jének 24%-át adja, mi meg egyet. Tehát össze vagyunk velük kötve, és német terméket mindenki ismer Magyarországon is.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Reflektálnék a kérdésre, teljes mértékben össze vagyunk mi kötve Németországgal. Ez nem csak a történelmünk során tapasztalható és figyelhető meg, és a különböző viszonrendszerek egymásra utaltságában figyelhető meg, akár társadalmi, szociális kapcsolatok, civilvárosi kapcsolatok, akár a német népcsoport kapcsolatai.
Meg a jogi gondolkodásunk is.
A jogi gondolkodásunk is innen ered, a nyelvi befolyás nyilvánvaló, és azért mégis elmondhatjuk, hogy évszázadokon keresztül valamilyen módon mégis közvetve ki voltunk téve a német civilizációs nyelvi vagy akár kulturális hatásnak, és a mai napig is ez érvényes. És érvényes ez, kivált kép a gazdasági kapcsolatokra is, említette a számokat. A magyar-német gazdasági kapcsolat nagyon lényeges, és nekünk Németország a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. És jelentős a német vállalatok szerepvállalása Magyarországon. Több százezer magyar munkavállalónak adnak kenyeret, és nekünk az az elementáris érdekünk, hogy Németországnak jó menjen a sorsa, jó menjenek a dolgok, jó menjen a magyar-német kapcsolat, és e tekintetben ez egy egymásra utaltság. Talán a németek kevésbé vannak ránk utalva, mint mi a németekre, és mi mindig abban vagyunk érdekeltek, és azért kell szurkolni, meg drukkolni, hogy ezek a stabil kapcsolatok a jövőben is stabilak maradjanak, sőt, talán még jobbak is lehetnének.
Kormányzat függő, hogy Németországnak hogy megy, vagy hát az mégiscsak egy versenypiaci gazdaság, vagy a világpiacnak köszönhető, hogy éppen hogy megy Németországnak.
Természetesen a gazdasági szereplők autonóm szereplők, és a gazdasági szempontok azok más szempontok, mint politikai szempontok. Akkor vetül némi árnyék erre a képletre, ha politika esetleg politikai alapokon vagy ideológiai alapokon próbál a gazdasági szereplőknek úgymond beleszólni az ügyeibe, vagy olyan keretfeltételeket szab a politika, ami a gazdasági szereplőknek nem kedvező. Erre ékes példa volt egyébként a zöld vezetésű gazdasági minisztériumnak Robert Habeck alatt a vezetősége, amikor például nem adta ki exportengedélyt egy Siemens alkatrészre, ami pont egyébként Pakson lett volna szükséges az atomenergia bővítéséhez.
Mert hogy azt gondolták, hogy ez egy szankciós politikának a része.
Mert úgy gondolták egyébként, nem csak az, hogy szankciós politika, hanem úgy gondolták, hogy ők ideológia, a saját politikájuk, a politika csinálásuk alapjának azt tekintik, hogy az atomenergia műveket ki kell vezetni, és ez egy rossz dolog. És én még számos német beszélgető partnerrel találkozok, akik a mai napig úgy mondják, hogy miután ők úgy gondolják Németországban, hogy ne legyen atomenergia mű, másoknak se legyen. És hogy a Siemens egyébként gyárt alkatrészeket, és egyébként a világpiacon próbál helyezkedni, piacokat szerezni. Ez gyakran, ezt a szempontot gyakran felülírják olyan motivációk, hogy ideológia alapon, a gazdaság filozófiájuk alapján nem akarják ezt támogatni. Ez azóta nyilván megváltozott. Szóval az új német kormány, ha most mondhatjuk újnak, ugye egy éve van hivatalban, ez a műsorunk apropója, ezt az ideologizált gondolkodást már nem viszi tovább, és Katarina Reiche, kereszténydemokrata gazdasági miniszterasszony sokkal józanabbul gondolkodik, és sokkal gazdaságbarátibb az ő politikája, mint a zöldeké volt. Szóval etéren van némi előmozdulás, de természetesen azok a feltételek, amik a német gazdaságnak ugye nehézségeket okoznak, magas adók, nagy bürokrácia, lassú döntéshozata, rossz infrastruktúra, akkor állami intézményeknek a lassú működése, esetleg rossz működése, ezek a feltételek változatlanul fennállnak, és a CDU szerintem ezt a reformigényt nagyon okosan felismerte, ők a gazdaságnak a pártja, de ugye ezt implementálni, konkrétan megváltoztatni, főleg egy ilyen kormánykoalícióban nagyon nehéz.
De hogyan állhat fönt az infrastrukturális elmaradottság, meg a hivatali bürokrácia elburjánzása és lassúság egy olyan országban, amit mi innen úgy látunk, hogy ott flottul szoktak menni a dolgok, sarkosan, németesen, meg van tervezve, megtervezzük, megcsináljuk, kész.
Igen, én is ebben a képletben élek. Én 22 évet éltem Németországban, és számomra mindig Németország volt a bezzeg ország, ahol ezek a dolgok működnek, ő nagyon szépen ezt felvázolta. Sajnos ez már nem így van. Nagyon sokat változott a német társadalom, és pont, hogy Németországban dolgoznak Európa szerte majdnem, hogy a legkisebb évi óraszámban, ott nagyon magas a betegállomány, hogy egy hónapot a németek átlagosan betegeskednek, nagyon magas a home office, és elburjánzott a bürokrácia, és egyébként a jólét okozta kényelem. Berendezkedtek egy nagyon magas életszínvonal a németek, és nagyon nem értik, hogy most megjelenik egy olyan politikus, mint Friedrich Merz, aki azt követeli tőlük, hogy dolgozzanak többet. Legyenek kevesebbet betegek. Tegyék oda magukat. Ez a munkaalapú társadalom, amit Friedrich Merz szerintem meg szeretne honosítani Németországban, ez egy jó gondolat, de már kicsit távol áll a német realitástól. Nagyon fontos a work-life balance, ha ezt most így új magyar szóként használhatom, azaz a kiegyensúlyozottság, lehetőleg délután 4:30-kor haza lehessen menni, részmunkaidős kérdések. Szóval szerintem itt kell megfogni a dolgot, hogy többet kellene dolgozni megint, esetleg ezt ösztönözni alacsony adókkal, ösztönözni egy munkaalapú társadalommal, ösztönözni a szociális ellátórendszereknek a visszaszorításával, sarkalni az embereket a munkára, ugye lenne erre lehetőség, és lenne erre potenciál, és szerintem a németek alapvetően szeretnének dolgozni, csak ugye, ha most olyanok a feltételek, hogy például a polgári juttatás, ami évente majdnem, hogy 50 milliárd euróba kerül, inkább arra sarkalja az embereket, hogy ne dolgozzanak, akkor a legjóhiszemű ember is inkább azt választja, hogy ne dolgozzon, és ez kiváltképp igaz a migrációs hátterű emberekre, és Németországban egyébként nagyon gyakran az Ukrajnából érkezők se dolgoznak. Minden más országban dolgoznak egyébként, lásd Lengyelország, ahol az ukránok nagyon sokat hozzátesznek a lengyel gazdasági csodához, ugye szorgos dolgosak az ukránok, akarnak dolgozni, de a német jóléti rendszer még belőlük is kineveli azt, hogy inkább ne dolgozzanak. Szóval ez kár, és ezt meg kell fogni a kormánynak, és ezt egyébként a Friedrich Merz vezette kormán jól és okosan felismerte ezt a problémát, csak még a politikai implementáció az lassan halad, és Németország nagyon nehezen mozog az ilyen reformok területén. Egy nagy országról beszélünk, egyszerűen nagyon nehéz ilyen alapvető változásokat eszközölni a társadalomban, a gazdaságban, a politikában.
Az emberek, akik végül is alakítják a politikát, mert megmondják, hogy ki legyen a kancellárjuk, hogy érzik magukat Németországban? Megnéztem a legfrissebb elérhető adatokat, 44 ezer euró az egyfőre jutó GDP, miénk az körülbelül 29, az uniós átlag meg 38. A németek nagyon sokat kapnak, sokat keresnek. Ehhez képest rosszul érzik magukat?
Igen, mert beállítodott egy olyan életérzés, hogy nem nagyon megy már felfele az ember. Azaz egy nagyon magas szinten stagnál, ugye ez a gazdasági adatokban is látszik, ugye most 0,2% volt azt hiszem 25-ben a növekedés, előtte mindig 0,2-0,3, szóval gyakorlatilag egy stagnálás van, és az életszínvonal is jó szinten van, és még mindig nagyon sokan kétszer tudnak elmenni szabadságra, 5 évenként megvan az új autó, de ez már egyre kevésbé igaz, és például azoknál, akik most állnak munkába, vagy fiatal munkavállalók, neki például nagyon nehéz a lakhatás, annak egy esetleg még jó keresetű is van, mert annyira elszálltak az ingatlanárak. Ugye tudjuk, hogy Németországban a legalacsonyabb azoknak a számarány, akik a saját tulajdoni lakásban élnek, azaz nagyon gyakran bérlői társadalomról beszélünk, főleg azok a bérlők, akik inkább az életpályájuk elején állnak. Családi vagyon nagyon kevés van, vagy kevesebb van, de a németek egyébként nem olyan gazdagok, mint akár a déleurópaiak. Ők nominálisan egyébként magasabb vagyonnal rendelkeznek az ingatlan vagyon tekintetében, és az ingatlan vagyon révén. És ez a magas színvonal, ez nem nagyon tartható már így fent. Azaz mindig egy kicsit lecsúszik. Még mindig nagyon jó, és Angela Merkel fogalmazta egyébként úgy, hogy egy átlag németnek még alapvetően, amíg még rendben vannak a dolgai, és van egy jó fizetett állása, megvan a home office, megvan a nyaralás, megvannak a kényelmi szolgáltatások, addig még nem nagyon érzi, hogy valamit kenni kell, és többet kell dolgozni. De egyre inkább tapasztalható az, hogy akik például újonnan állnak munkába, vagy nem kapnak munkát, vagy nehézségek küzdenek, vagy részmunkaidősek, ők látják, hogy nehéz azt a nagy gazdagságot elérni, amit például a most 60-65 évesek Wirtschaftswunder generáció elért akkoriban, és inkább lefele csúsznak, és ez egyre inkább szerintem fel fog most gyorsulni a következő években. De sajnos.
Egy éves a Merz kormány, egy picike döccenővel indult, mert nem lett meg elsőre a szavazat. Ez egy baki volt így egy évről visszanézve, vagy már akkor egy figyelmeztetés a kancellári irányába?
Mindkettő. figyelmeztetés nagy koalíciók idején mindig van. Gondoljunk vissza, amikor Angela Merkel 2005-ben, 2013-ban, meg 2018-ban egy nagy koalíció választotta meg a Bundestagban, mindig hiányzott több tucat szavazat. Valamikor 35, valamikor 42, 48, azt hiszem, mindig hiányzott, hisz a szociáldemokrata párt köréből gyakran úgy gondolták, hogy azért egy figyelmeztetés küldenek. Ugye, még amikor a liberális FDP-vel kormányzott Merkel asszony, és 2009-ben választották, még akkor is hiányzott 8 szavazat. És most Merznek ugye egy nagyon szűk többsége van. A 630 fős Bundestagban a CDU-CSU frakciószövetség és az SPD együttesen 328 helyet birtokol, 316 szavazatra van szükség, és az első fordulóban május 6-án, egy évvel ezelőtt csak 310 szavazatot kapott Merz. Azaz 18-an úgy gondolták, hogy nem szavaznak rá, ami mindig sokkal jobb, mint Merkel asszonynak az eredményei, de ebben, hogy nem volt elég, mert ugye a többség az szűkebb volt. És e tekintetben a szociáldemokrata párt részéről úgy gondolom, vagy egyes szociáldemokrata képviselők részéről ez egy figyelmeztetés volt, de másik oldalon ez egy nagy politikai baki, hisz egy politikai döntéshozónak figyelembe kell venni az ilyen esetőségeket is, B-tervvel kell előállnia, és tudnia kell, hogy adott esetben mit kell tenni. A parlamenti ülésvezetés Julia Klöckner házelnök személyében nem ismerte a Bundestag házszabályának a 79. paragrafusát, ahol ez egyértelműen le van írva, hogy ilyenkor mi történik. Egy második fordulót kell tartani, de azt csak 3 nap után lehet tartani. Ha viszont aznap akarnak egy második fordulót, akkor kétharmados törvénnyel, vagy kétharmados szavazással el lehet térni a házszabálytól. Azt viszont előre kell tudni? Nem tudták. A képviselők elmentek, a Bundestag környékén tartózkodtak, és olyan SMS-eket kaptak a frakcióvezetőségtől, hogy maradjanak még ott, kieszelik a megoldást. És ez nem egy professzionális hozzáállás, és a politikát teljesen ledöbbentette az, hogy lehetséges ilyen, hogy Friedrich Merz nem szerez többséget az első fordulóban, és ez már egy nagy tehertétel volt Merz kormányzásának, és végeredményben úgy sikerült egy második szavazatot lebonyolítani, aztán 325 szavazatot kapott a Bundestagban, hogy a zöldeknek, meg a balpártnak is hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a házszabálytól eltérően még aznap szavazzanak, és akkor voilà, itt volt az első nagy olyan határ átlépés, vagy áttörés, hogy úgymond a balpárttal együtt szavaztak, ami ugye ugyanúgy egy kongresszusi kitétel a CDU-nál, hogy az AfD-vel nem szavaznak együtt, de a balpárttal se, itt ezt áthágták.
A koalíciós partnerek viszonyán ez azóta is látszik? Ez az első esemény?
Nem csak ez az esemény nyomta rá a bélyegét Friedrich Merz kormányzására, hanem már az is, ami előtte történt. Hisz a szociáldemokraták nagyon erőteljesen az új hitelfelvétel irányába presszionálták a koalíciós tárgyalásokat. Nagyon ebbe az irányba presszionálták Friedrich Merzet, és ugye tudjuk, hogy már 2025. március 18-án még a régi Bundestag kétharmados többséggel megszavazta a 850 milliárd eurós hitelkeretet, és azt a rendelkezést, hogy az adósságféket törlik. Ezt még a régi Bundestag szavazta meg a választás után, ugye február 23-án volt a választás, ez közjogilag vitatott, bár az Alkotmánybíróság megengedte, hogy még a választás után a régi parlament összeüljön és döntéseket hozzon. Ezt azért tették, mert az új parlamentben már nem lenne meg a zöldekkel együtt a kétharmados többség, ugye oda meg a balpárt is kellene, ők viszont ezt nem akarták. És ugye a szociáldemokrata párt itt is előnyt tudott szerezni, előnyt tudott kovácsolni abból a tárgyalási pozíciójából, hogy nincsen alternatíva a CDU számára. Hisz az AfD, az alternatíva Németországért párt nem jön szóba, mint koalíciós társ, nem jön szóba, mint egy olyan párt, akivel lehet egyezkedni, akár közösen szavazni, hisz politika karanténban tartják, és nem akarnak velük együttműködni. Amikor gyakorlatilag ilyen próba szinten 25 januárjában volt egy együttes szavazás a CDU-val meg az AfD-vel, és véletlenszerűen épp hogy átment az indítvány, akkor nagy tüntetés hullám söpört végig Németországon, 25 január végén, 25 február elején, és ott protestáltak, főleg a baloldali NGO-k, a baloldali pártok, szakszervezetek, egyházi képviselők tiltakoztak egy CDU-CSU-AFD kooperáció ellen, és a Demos gegen Rechts, azaz demonstrációk, tüntetések a jobb oldal ellen, az nem csak az AFD ellen szólt, hanem a CDU ellen is. És már akkor fel kellett volna ismerni, hogy a CDU-CSU és az AfD egy csónakban evez, csak ezt a CDU-CSU még nem vette észre.
jön-e olyan választás a közeljövőben, ami tisztíthatja a viszonyokat, és egyenes utat állít minden német politikai szereplőnek. Úgy értem, hogy nem lehet más csinálni, csak azt.
Igen, ugye márciusban volt már a kettő dél-német, dél-nyugat-német tartományban, Rheinland-Pfalzban és Baden-Württembergben szavazás. Ott az egyiknél a CDU nyerte meg, a másiknál a zöldek. Viszont az igazán fontos voksorás és megmérettetés 2026. szeptemberében várható, amikor Sachsen-Anhaltban szeptember 6-án és Mecklenburg-Előpomerániában szeptember 20-án lesz tartományi választás. Nagyon esélyes az AfD az első helyre. A mai napon jelent meg egy INSA közvéleménykutató által közzétett felmérés, melyek szerint az AfD Sachsen-Anhaltban 42%-on áll, a CDU 26%-on, és együtt a balpárttal, meg a éppen hogy bejutó szociáldemokratákkal a CDU éppen hogy csak az AfD-vel hort versenyen van az első helyért. Azaz az AfD majdnem, hogy együttesen erősebb, mint az őt követő második, harmadik, meg negyedik helyezett. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen helyzetben már csak pár ezer szavazaton múlhat, és az AfD egy abszolút többséget tudna szerezni a magdeburgi törvényhozásban, ami arra predesztinálná, hogy egyedül tudjon kormányozni, és akkor megkérdőjelezik a politikai karantén, megkérdőjelezik a tűzfalnak az intézménye, hisz nem vált valóra, és az emberek ugye ezek szerint nagyon azt akarják, hogy az AfD kormányzon. Nem csak Sachsen-Anhaltban néz ki a helyzet, hanem szövetségi szinten is, némileg ott más számokkal, de szövetségi szinten a mai közvéleménykutatási adatok szerint az AfD 6% ponttal vezet a CDU-CSU előtt. CDU-CSU 22%, az AfD 28%-on van, és az együtt a szociáldemokratákkal se lenne meg a CDU-nak az abszolút többsége. Sőt, ha még a zöldeket is hozzáveszük, akkor sincsen meg a szavazatok abszolút többsége. Azaz nagyon rossz irányba megy a közvéleménykutatási méréseknek a számai. És ugye 84-85% úgy gondolja, hogy Friedrich Merz rossz munkát végez. Csak 15% pozitív a nyilatkozik Friedrich Merz munkájáról. Ez historikusan a legrosszabb érték, amit valaha bármilyen német szövetségi kormány eddig produkált volna.
Ha egy tartományban a szavazások eltörlik a központi tűzfalpolitikát, akkor abból az következik, hogy a szövetségi szinten is el lesz törölve?
Nem mindenképpen, hisz például már helyhatósági szinten, a kommunális szinten gyakorlatilag nincsen már tűzfal. Hisz, hogyha most egy óvodáról van szó, vagy hogy hol helyezik ki a padokat a parkban, helyhatósági döntéskör, akkor nyilvánvalóan nincsen jobb meg baloldal, hanem ott okos döntéseket kell hozni, és már így is előfordult olyan, hogy az AfD együtt szavazott a CDU-val, vagy akár a baloldallal is. És ez teljesen normális, és szerintem ez így rendbe való. A tartományi szint az már egy szinten magasabb, ugye ott van a főhatalom, a német alaptörvény szerint, az már egy komoly dolog, ha tartományi szinten az AfD vagy együtt kormányozna a CDU-val, vagy egyedül kormányozna akár, mint ugye a magdeburgi lehetséges példa, ezt bemutattam. Nem jelent automatikusan egy politikai tűzfal megszüntetését szövetségi szinten, de nagyon erősen megkérdőjeleződik ennek a koncepciónak a lényege. Hisz mindig hatással vannak a tartományi választások eredményei, az ott tapasztalt politikai változások, tendenciák a szövetségi politikára. Én úgy gondolom, ha az AfD kormányozna, akkor először nyilvánvalóan nagyon kritikusan néznének Sachsen-Anhaltra, hogy mi történik ott, és talán az derül neki, hogy nem fordul meg a világ, mennek tovább a dolgok, ami ugye veszély is lehet az AfD számára, hisz akkor elveszíti azt az ázsióját, hogy mindent lehet
minden
kritizálni. Így van, mert ugye nekik akkor bizonyítani kell, másik oldalon talán be tudják bizonyítani, hogy normálisan tudnak kormányozni, ezt nem tudom most megmondani, meg kell nézni, hogy mit hoz a jövő. A szövetségi szinten ez erősen destabilizálhatja a szövetségi kormányzatot, hisz emlékezzünk vissza, 2024. szeptemberében Szászországban és Türingiában voltak parlamenti választások, és ennek a politika ott is erősödött az AfD, bár ott még nem volt 42%-on, hanem 33%-nál volt Türingiában. Onnan elkezdődött egy olyan destabilizáció, ami ugye a jelzőlámpa koalíciót két hónappal később bedöntötte. Szóval egy lavina indult el, és szerintem most is egy ilyenre számíthatunk, hogy már rossz mérései vannak a kormánynak, nincs jó teljesítmény, nagyon magas volt az elvárási szint, és egy esetleges bekövetkező krach, úgy mondanám, hogy krach Sachsen-Anhaltban megkérdőjelezi Friedrich Merz munkásságát, és én akkor úgy látom, hogy előrehozott választás lehet akár 27 elején, hisz annyit azért tudni kell, hogy a nyugellátások tekintetében fontos mindig, hogy a parlamenti államtitkárok, miniszterek kitöltsék a 2 évet. Ugye május 6-án alakult a kormány, nekik 27 május 6-áig azért jó lenne hivatalba maradniuk, de utána bármi történhet.
Az előrehozott választással kell számolni, vagy a CDU-nak vannak egyéb forgatókönyvei is, például Friedrich Merz lecserélése egy népszerűbb figurára.
Nagyon sok forgatókönyv van, de egyik rosszabb, mint a másik. Az előrehozott választásban nyilvánvalóan nem Friedrich Merz lenne már a jelölt, hanem valaki más. A útközben történő kancellárcsere az veszélyes, hisz egy kancellár többséget kell szereznie, ugye 316 mandátum szavazat többséget kell szerezni a Bundestagban, ebbe bele kellene mennie a koalíciós társnak is, a szociáldemokratáknak. Ők nyilvánvalóan megkérik akkor az árát. Például azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy bár megszavazunk XY-t új kancellárnak, de további politikai engedményeket nem teszünk, és mindent a mi programunkból kérünk megvalósítani, semmit a tietekből, viszont elfogadjuk a ti kancellárjelölteteket. Ez egy nagyon nehéz játszma, plusz nem igazán látom azt a személyiséget a CDU-CSU körein belül, aki most nagyon osztentatív módon jelentkezne, és egybe tudná tartani úgymond a boltot. És a harmadik forgatókönyv, ugye a kancellárcsere mellett, konstruktív bizalmatlanság indítványon lehet egyébként kancellárt váltani, egyébként nálunk is így van ez.
Mi is onnan vettük.
Onnan vettük ugye át, bár nálunk miniszterelnök van és nem kancellár. És a harmadik lehetőség az az lenne, hogy a CDU egyszerűen tovább folytatja a kormányzást a szociáldemokraták nélkül, úgymond kiteszik őket, és törvényenként, esetenként, egyesével néznek többség után. Ez indikálná azt, hogy az AFD-vel keressék ezt a többséget, hisz a szociáldemokratákkal szakmai, tartalmi alapon nincsen meg az a közös bázis. Itt viszont szintúgy úgy a tűzfal kérdésével kéne szembesülni a CDU-nak, azaz rossz, meg rosszabb, meg még rosszabb megoldások között tud választani. Én jelenleg még nem tudom megmondani, hogy a három közül melyik a csak rossz, magyarul a legjobb. Ezt az idő el fogja dönteni. Nagyon fontos, hogy hogy alakul még az év, hogy alakul a politikai konjunktúra, akár a gazdasági konjunktúra, és milyen eredményekkel kell majd szeptember 6-án szembenézni a német politika elitnek. Minden lehetséges, és elindult egy dinamika a német politikában, amit a német egyébként annyira nem kívánnának, az, hogy egyszerűen instabilak lettek a politikai viszonyok. Ugye arányos választási rendszer van Németországban, és egyszerűen a pártok gyengélkednek, sok új szereplő van, fragmentizálódik a pártpolitikai rendszer, hollandizálódik, és a legerősebb párt ugye 28%, ez nem egy meggyőző eredmény.
A kisebbségi kormányzásnak van gyakorlata Németországban a törvényről törvényre többségszerzés melós technikájának?
Nagyon bonyolult technika, nincs erre tapasztalat szövetségi szinten, csak olyan különleges esetekben volt ilyen, amikor éppen véget ért egy kormánykoalíció, és változásra készültek, ugye például 2024 végétől, miután a liberális párt nem volt már benne a jelzőlámpa koalícióban, onnantól kezdve Olaf Scholz az egészen 25. február 23-án bekövetkezett előrehozott választásokig ugye kisebbségi kormányban regnált. Erre nincs forgatókönyv, ellenében a tartományi szinten van már forgatókönyv erre. Például Szászországban a CDU együtt kormányoz az SPD-vel, ott nincs többségük. Általában a BSZV-vel, Bündnis-Zárávágyhegytel együtt szavaznak.
Akik vagy... nem kerültek be?
Szászországban azt hiszem... Ja igen, bocsánat, elnézést, tévedek, Türingiáról lett volna szó, így van. Elnézést. Szóval időnként a balpárttal szavaznak, időnként a zöldekkel, és Türingiában viszont az a helyzet, hogy egy úgynevezett Szeder koalíció van, CDU, SPD és BSZV-vel, és ott pont 44 mandátumuk van az erfurti parlamentben a 88-ból, azaz nem is kisebbségi, hanem PAT kormány, ha így nevezhetnénk. Ők mindig keresik a többi párttal az együttműködést, ami általában a balpártot jelenti. Szóval ebbe az irányba menne a dolog, hogy kisebbségi kormány, de ugye nagyon nagy a nyomás, hogy az AFD politikai szerepet kapjon, nagyon nagy a nyomás az, hogy az AFD elképzelései megvalósuljanak, és innentől kezdve én úgy ítélem meg, hogy már csak időkérdése, még ténylegesen egy olyan konstelláció alakul ki, hol az AFD érdemben bele tud szólni a német politikában.
De elméletileg nagy reformot kisebbségi kormánnyal lehet csinálni? Nagy reformnak nem éppen az a lényege, hogy neki kell menni az elején nagy támogatottsággal, és át kell verni, amíg megvan a támogatottság.
Igen, ez látszólag ellentmondásos képlet, de szerintem pont, hogy ellenkező a helyzet. A nagy reformra van egy nagy társadalmi legitimációs támogatottság. Ez a társadalmi legitimációs támogatottság alapvetően a politikai spektrum jobb oldalán jelenik meg, egészen liberális köröktől, akik ugye már nincsenek benne a parlamentben, de beleértve a polgári, meg jobboldali, meg konzervatív pártokat, és az a nagy helyzet, hogy a jobboldal Németországban valahol a közepén elfeleződött kettő politikai szereplőre, CDU-CSU és AfD, és az AfD-ről most lehet sokat mondani a karakterizálását illetően, hogy most szélsőjobboldali, populista, csak konzervatív, jobboldali, ezt most rábízom a hallgatókra, mindenki döntse el. Megítésem szerint az AfD egy nagyon heterogén párt, semmiképpen nem mondanám csak konzervatívnak, csak polgárinak, nyilván vannak ott nagyon szélsőséges elemek, ezt el kell mondanunk, de a politikai változás történő igény megjelenik mind az AfD politikájában, mind a CDU politikájában, és a legfontosabb kérdések, társadalompolitikai kérdések, migráció, közbiztonság, munkaalapú társadalom, a szociális ellátórendszerek reformja, a lakhatás, szociális oktatási ügyek, itt szerintem egyetértés lehetne, de ez a döntés a németek kezében van, hogy ezt meg akarják-e csinálni, és főleg a CDU-CSU kezében van, hogy vállalja-e azt a konfliktusos utat, hogy úgymond azzal vádolják, hogy ők egy jobboldali párttal működnek együtt. Ezt én nem tudom eldönteni. Szerintem sok más országban van már erre példa, Svédországtól, Finnországon át, mindenhol máshol, Hollandia, Benelux, hogy egy klasszikus jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata párt és egy onnan jobbra álló, új formáció együtt kormányoz. Szerintem Németország lesz valószínűleg az utolsó ország, ahol ezt tényleg kipróbálják, de hát nézzük meg, hogy milyen dinamika jön most a német politikába.
Egész élénken emlékszem, hogy Friedrich Merz a programadó beszédében a marihuána legalizálásának problémájáról beszélt, a fűtés adó problémájának, a migráció problémájáról beszélt, de mint hogyha valahogy kevesebbet beszélt volna arról, hogy milyen gazdasági állapotban van Németország, és hogy azzal mit kell csinálni. Az érdekli a németeket, amiről a programadó beszéd volt, vagy más érdekli a németeket?
Igen, a programalkotó beszéde napra pont, majdnem, hogy napra pontosan egy évvel ezelőtt volt, május 14-én, 52 héttel ezelőtt, és tényleg sok ilyen kérdés volt, főleg külpolitikával, meg biztonságpolitikával foglalkozott a kancellár.
Újra nagyját tesszük Németországot, fontossá, erőssé.
Igen, főleg a német hadseregre vonatkozott ez a kijelentés, amit aztán később itthon is sokan idéztek, hogy ugye a legnagyobb konvencionális katonaságot akarja fölépíteni Friedrich Merz a német Bundeswehrből, és ugye innen kell érteni aztán későbbiekben azokat az intézkedéseket, hogy a 2008-ban születetteket ugye felmérik orvosilag, behívják őket, és aztán lehet, hogy kötelezővé teszik. De ugye, ami a németeket érdekli, hisz ez volt a kérdés, a németeket a személyes környezetük érdeklik, és az érdekli, hogy milyen élhető környezetben tudnak élni, magyarul gazdaság, munkaerő, energia kérdések, mennyibe kerül a rezsi a hónap végén, mennyibe kerül az üzemanyag, milyen a közállapot, milyen az oktatás, hogy néz ki a városkép, amit ugye Friedrich Merz olyan szépen megfogalmazott, és mi a lakhatás helyzete, ugye energiaárak, a lakbérek növekednek, drágulnak a lakások, a bérleti díjak. Ezek a dolgok, meg az infrastruktúra, hogy néz ki, az autópálya, a vonat, etc. Ezek a dolgok érdeklik a németeket. És ahogy ez Horst Seehofer, akkori belügyminiszter fogalmazta 2018-ban, a migráció nagyon sok problémának a gyökere. És ha megnézzük a lakhatást, a szociális ellátórendszereket, a munkaerőpiacot, a városképet, a közbiztonságot, ugye nagyon rossz irányba megy a közbiztonság helyzete Németországban, akkor mind a migrációra vezethető ez vissza, és ott kell megfogni meglátásom szerint a problémagócokat. Talán már nem migrációs kérdés vagy krízis van Németországban, hiszen a migráció már lezajlott, most már tényleg kevesebben jönnek, most már pluszban az országba, de meglátásom szerint még az a kevesebb ember, aki érkezik, az is már sok, mi több százezer van, akit elvileg vissza kellene küldeni, mert nincsen jogcíme. Ha ezt megteszik, akkor még mindig ott a probléma, hogy a már ott lévőkkel mit kezdünk, ugye ez egy integrációs probléma. A munkaalapú társadalom problémája, a szociális ellátórendszerek problémája, akár a bűnözés probléma. Nem azt mondom, hogy a migránsok bűnözőek, abszolút nem, de arányokban a migrációs háttér rendelkező emberek inkább elkövetnek büntetteket, hisz gyakran munkanélküliség, perspektívátlanság uralkodik ott, és itt kell megfogni, szóval meglévő emberekkel valamit úgy kell kezdeni, hogy lehetőséget kínálni neki, akár oktatás, képzés, akár munkaerőpiac, bevonni őket, akár egy közmunkaprogram. Mondott egy CDU-s politikus egy ilyet, hogy a csomó ember, aki a polgári juttatás előnyeit élvezi, az miért nem csinál olyat, hogy időnként rendezi a kertet, a közkertet, vagy a önkormányzati hivatalt, szóval, ami egyébként nálunk volt. Szóval a felismerés tényleg ott van a CDU-nál, és én a CDU-nak minden ilyen program elejével teljes mértékben egyet tudok érteni, és látom az igyekvést, csak a politikai akció nem következik ebből, és Friedrich Merz gyakran úgy tűnik, mintha valamilyen brilliáns politika elemző lenne, tényleg az, és szuper jól látja ezeket a dolgokat, csak ugye a politika cselekvés tekintetében neki kellene valamit letenni az asztalra, hisz ő a kancellár, és nem egy politika elemző, ott akadozik a dolog, hisz túlságosan elfogadta azt, hogy a szociáldemokraták minden ilyen reformot megállítanak. Most egy csörte alakult ugye ki a munkaügyi miniszterrel az ilyen kérdések körében, szóval nagyon nehéz lépnie Friedrich Merznek ebben a helyzetben.
Az hogy fordulhat elő, hogy Friedrich Merz egyik minisztere elmegy Szíriába, és azt mondja, hogy ide nem lehet visszahozni embereket, mert hogy nem olyanok még az állapotok? Nem, Friedrich, nem a kancellárnak vannak miniszterei?
Hát önnek teljesen igaza van, és a német alaptörvény beszél a Richtlinienkompetenz, az az irányelv kompetencia, és egy kancellár demokráciáról beszélünk.
De volt olyan kancellár, hogy a kancellár fölülírt mindent.
Így van, a kancellár jelöli ki az utat. Ez Magyarország a miniszternök, Németországban a kancellár. Gondoljunk vissza Helmut Kohlra, gondoljunk vissza Gerhard Schröderre, gondoljunk vissza Angela Merkelre. Ők kijelölték az utat, hogy az út az most pont jó volt, vagy nem volt jó, az igazándiból most nem a vita tárgya, de ők kijelöltek és vezetést adtak az országnak. Friedrich Merz ezt nem teszi, és valahogy nem is tudja, és nem is ért hozzá meglátásom szerint, hisz amikor még a legelején, még tavaly volt ez, szó volt a polgári juttatás megnyírbálásáról, ugye 50 milliárd, és akkor az volt az ötlet, hogy akkor 10%-ot próbáljanak már spórolni. És Friedrich Merz úgy mondta nyilvánosan, hogy hát 5 milliárdot muszáj kell spórolni, hát muszáj valahogy megtakarítani. Akkor a Berber Bász, szociáldemokrata munkaügyi miniszter úgy mondta, hogy hát most nem akarom azt a német szót itt használni, mert nem szép, de valahogy úgy mondta, hogy ez egy bagybadarság, mondja a főnöke javaslatáról. És most megint csörte alakult ki, és akár a szíriai menekültek kérdéskörében, akár a szociális ellátórendszerek kérdéskörében mindig visszaszólás van, és visszaszájalás van, és innen nagyon nehéz a kancellár autoritását megőrizni, hisz ha ő jelöli ki a politikát, de folyamatosan mond valamit, és akkor visszaszólnak neki, és akkor elnézést kér, és visszavonulót fúj, akkor ez nem vezetés. És ezért látom azt, hogy Friedrich Merz egyre inkább próbál külpolitikai témákban érvényt szerezni az akaratának, külpolitikai témában utazni, kevésbé belpolitikával, de azért ez egy gond, mert a németek belpolitikai kérdések alapján döntik el a választást, amit ugye mondtam, hogy lakhatás, energiaárak, mennyibe kerül az élet, mennyibe kerül a lakás, amiben laknak, milyen a közbiztonság, milyen az ellátás, ez, ami dönt, és itt nem állunk túl jól.
Friedrich Merzről az volt a kép még a kancellárra választása előtt, hogy ő a gazdaságembere, érti a gazdaságot, és ezért jól fog tudni benne döntéseket hozni. Ebből mi maradt mára?
Kevés maradt. A CDU ugye az egész kampány során azt próbálta erősíteni, hogy azt a vonalat próbált erősíteni, csak a gazdaságról beszéljenek. Hisz tradicionálisan évtizedeken át a választók a gazdaságpolitika kompetenciát leginkább a CDU-CSU pártszövetségnek tulajdonították. És Friedrich Merznek kivált kép. Friedrich Merz egy projekciós felület volt, ő egy programalkotó könyvet is írt még pár éve ezelőtt, és mindenki úgy gondolt...
Kormányrúdnál állt a Magyar Kiadás címlapja,
így van, pontosan, így van. Nem teljesen igazolódott be a magyar grafikusnak a megérzése, de komolyra fordítva a szót, nem tudta Friedrich Merzeket a nagyon magas elvárásokat teljesíteni, mi több, tegnap járt a szakszervezeteknél, ott gyakorlatilag kifújolták őt, és ez egy nagyon kellemetlen helyzet. És a német gazdasági szereplők is egyre inkább úgy látják, hogy ez a kancellár nem tudja védeni az érdekeiket, és most volt egy olyan felmérés, nem tudom a pontos számokat, de egy bizonyos kérdéskörben már az AfD gazdaságpolitikai megítélése jelentősen javult. Az AfD-nek mindig az volt a problémája, hogy őt alapvetően közbiztonság és migrációs kérdésekben tartják autentikusnak és kompetensnek a választók, a szavazók, de most már a gazdaságpolitikai kérdésekben is egyre inkább nyomul az AfD előre. A számokat ugye a közbenkutatási adatokat előbb elmondtam, 28% AfD, jelenleg 22% CDU-CSU, és ez azt mutatja, hogy elfogy a levegő Friedrich Merz kormánya körül. Ha most nem történik valami tényleg átfogó reform, előrelépés, úgymond a Gordiuszi csomó átvágás, akkor nagyon-nagyon rossz időszak következik. Ugye, amikor megalakult a kormány, akkor azt mondták a CDU-nál, hogy na majd akkor Herbst der Reform, na az őszi reformok lesznek, a nagy reformok ősze következik majd be 25 októberében, novemberében semmi nem történt. Aztán azt mondták, hogy Winter der Reform, a nagy reformok tele, akkor Frühling der Reform, az ugye lenne most a 2026 tavasz, itt sincs nagyon sok dolog, és aztán most már megint arról beszélünk, hogy nyáron lesz valami, ez a folyamatosan kitolják azt a határidőt, vagy azt a cselekvési tervet, amikor valami történik. Tudják, hogy a szociáldemokratákkal majdnem, hogy lehetetlen, és sok CDU-ssal szoktam beszélni, látom az elkeseredést, hogy ők tényleg nagyon akarnának már valamit tenni, de nem tudnak, és ez nagyon nehéz.
Az AfD, amely népszerűsége folyamatosan növekszik, mer igazat mondani a németeknek, merje nekik azt mondani, német barátaim, többet kéne dolgozni, nem 5 évente kéne autót venni újat, hanem mondjuk csak 6 évente. Ott kéne hagyni a home office-t, és vissza kéne menni a munkahelyre, beállni a munkapad mellé. Vagy máshogy csomagolja a gazdasági elképzeléseit.
Az AfD nyilvánvalóan ott kezdi ezeket a politikai programoknak a megfogalmazását, hogy ugye a Németországban élő külföldiek, migrációs háttörő emberek, akik a polgári juttatásban vannak, azokat kell munkába állítani. Ott még, oda még nem jutott az AfD, hogy a németeknek megmondaná, hogy talán egy kicsit többet járjunk be dolgozni, kevesebbet legyünk betegek. Ők ugye nem abban a helyzetben vannak, hogy kormányoznának. Ők nagyon szépen meg tudnak mindent fogalmazni, kritikát tudnak megfogalmazni, radikális kritikát tudnak megfogalmazni, de ugye nagyon könnyű radikális kritikát megfogalmazni, az ember tudja pontosan, hogy belátható időn belül nem kerül döntéshozói pozícióba. És így aztán könnyű beszélni, most egy kicsit úgy frappásra megfogalmazva, de amikor olyan helyzet áll majd elő, hogy akár 100 anhátban kormányoznak, vagy akár mondjuk szövetségi szinten, vagy bárhol máshol akár támogatnának egy CDU-CSU kisebbségi kormányt, vagy bármelyik tartományban egy CDU kisebbségi kormányt, akkor viszont szint kell vallani. Akkor nekik is el kell mondani, hogy mire van szükség, és ezek nagyon keserű pirulák, nagyon keserű valóságok, mert ugye ezzel próbálkozik itt-ott dozírozva beadni a németeknek, de még nem tartunk ott, hogy a németek ezt ténylegesen úgy konszenzuálisan elfogadnának, hogy nekik is aztán többet kell tenni, mert ugye nyilvánvalóan, aki már így is dolgozik, időnként van egy home office-a, időnként beteg, időnként korábban megy el haza, ő még mindig úgy látja, hogy dolgozik, sok adót fizet, viszont egy csomó ember van, aki nem dolgozik. Nyilvánvalóan ott kell kezdeni, akik nem dolgoznak, mert hogy ők mennyire akarnának, vagy milyen a produktivitás, meg milyen a szakma, meg képesítés, az egy másik kérdés. De ott mindenképpen el kell kezdeni. De nyilván a dolgozó embereknél is. És azt nem mindenképpen úgy kell megtenni, hogy még nagyobb adókat a nyakukba sózni, mert ugye így is magasak az adók Németországban, úgy kell megoldani, hogy talán a produktivitást, a munkába járást ösztönözni. Én például olyanokat tudnék elképzelni, hogy aki plusz munkát vállal, többet dolgozik, kevesebbet betegeskedik, kevesebbet van home office-ban, az valamilyen módon őt honorálják. És itt szerintem sok ötlet lenne, de hát én nem vagyok politikai döntéshozó, se tanácsadó, én csak próbálom elemezni a németországi helyzetet.
Német gazdasági intézetek mérései szerint csökken a beruházások volumene. Szinte minden területen, talán az elektronikai ipar kivételével, de még az autógyártásban is. Tudnak valamit kezdeni a külső környezettel? Donald Trump vámol, a kínaiak pedig tökéletesen ellátják nem csak magukat, hanem az egész világot azzal, amire a világ vágyik, autótól kezdve a rakétáig.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Minden hónapban 10 000 ipari munkahely szűnik meg, és a 10 000 megszűnt ipari munkahely további 2-3-szoros más jellegű munkahelyet is megszüntet. Ez egy folyamatos probléma, és ugye azok a német cégek, akik eddig azzal küzdöttek, hogy magasak a bérköltségek, még azzal tudták magukat valamilyen módon megnyugtatni, hogy nagyon jó a produktivitás, mindenki bejár dolgozni. Ez egyre inkább csökken, ezt ugye elmondtuk. A bérköltség egyre inkább nőnek. Mellette az energiaköltsége egyre inkább nőnek. A gazdasági környezet nem a legjobb Németországban. A bürokrácia, az adók, ezt elmondtam. Ha egyszer egy német vállalkozás úgy gondolja és elhatározza, hogy akkor külföldre megy, elviszi a gyártási kapacitásait, akkor az nem egy évre szól, nem 5 évre szól, az 20-30 évre terveznek. És akkor már úgymond kiborult a bili, hisz akkor már nagyon nehéz visszatérni, visszacsábítani őket. És ezt a tendenciát látjuk most. Most ez középtávon akár Magyarországon kedvezhet is, és nagyon sok német cég jön ide, de azért hosszú távon is kell gondolkodni, ha összességében kiürül Németország, de industrializálódik, az egy rossz tendencia. És ezt kellene megállítani. Itt nagyon sok ötlet és elképzelés van, ez hogy lehet. Nyilvánvaló vannak külső tényezők, de mindent azért nem lehet a külső tényezőknek a nyakába varni. Ugye én a német politikától minden éveken át azt hallottam, mert most éppen azért rossz a helyzet, mert. És ez most már évek óta tart. Ugye Covid óta minden évben van több ilyen úgymond mondás, hogy most akkor azért rossz a helyzet, mert. Más országoknak is hasonló kitettsége van, akár a vámok tekintetében, akár a szankciók tekintetében, akár a háború tekintetében, de most nem akarok más országokat példálozni itt, de azért Németország egész extrém helyzetben van. Mm. Szóval nagyon sok mindent maga okozott, akár az energia, ugye politika, ugye a zöld átállás, az atomenergiák felhagyása, akár a migráció, akár a munkaalaputársadalom, akár a bürokrácia adók, sok mindent Németország maga okozott strukturálisan.
De például az energiaellátás, az atomerőművek visszaépítése, vagy az energia beszerzés, ezek szent és eldöntött dolgok a németek fejében? Ezt nem lehet másképp csinálni, csak ahogy eddig csinálták?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én is ezt szoktam kérdezni, hisz a magyarok az egy kicsit dinamikus gondolkodnak e téren, és ugye semmit nem fogadunk el, hanem mindig úgy mondjuk, hogy hát hol lehet módosítani, változtatni, javítani. A német közgondolkodás nem ilyen dinamikus, lassabb. Ez egy nagy óceánjáró, és szépen lassan megy, és megy előre, és nagyon nehezen vált irányt. És nagyjából így írnám le a politika döntéshozatalt is, és akár a közbeszéd változását is. Most már tényleg úgy van, hogy a német társadalom többsége már támogatná az atomenergia műveket. Ez egyébként egész 2022. februári márciusáig nem így volt, és társadalmi konszenzus volt, hogy meg kell ezt szüntetni, de most már más a helyzet, most már drága az energia, ott van ugye az orosz-ukrán háború, etc. És látják ezt a németek, és a CDU is látná, és az AfD abszolút, az FDP is, és elég lenne többsége erre, de ugye tudjuk, hogy az AfD-vel együtt nem lehet szavazni, és még akkor is, ha van, még elhatároznák, hogy akkor tényleg lépnek, hogy ez nagyon sokáig tart. Nálunk ugye a politika döntéshozatal úgy működik, hogy viszonylag gyorsan történnek a dolgok, és szerintem ez jó, és hatásosan lehet reagálni akár krízisekre, akár újonnan kialakult helyzetre.
Nem csak nálunk már évtizedek óta kétharmados kormányok vannak. Igen. El tudnak dönteni dolgokat.
Így van, pontosan. Ez is a többségi meg a arányos választási rendszer kérdése, ezt ugye el kell mondani. De Németországban ugye kiváltképp ez nehéz, és még hogyha a CDU-CSU akár egyedül kormányozna kisebbségben, vagy tényleg 50%-uk lenne, ami nem reális, akkor is nehéz lenne. Mert akkor elkezdődne a CDU meg a CSU közötti csörte, akkor megjelentkezne valamilyen CDU-s tagozat, hogy ez így nem jó, a munkavállalói tagozat, vagy a női tagozat, vagy nem tudom milyen környezetvédelmi tagozat. Szóval annyira struktúrában gondolkodnak a németek, és a német politika is, hogy mindig bent van valamilyen visszataszító erő. Bármi lenne. Azaz, hogy a kancellár elhatároz valamit, és aztán másnap ebben törvény van, hát ez akkor teljesen elképzelhetetlen. És még plusz ott van a föderális berendezkedés, ezt se felejtsük el, a Bundesrat, a szövetségi tanács, ahol ugye a tartományi kormányoknak a reprezentánsai, delegáltjai ülnek, ők ugye beleszólnak bizonyos szinten a szövetségi törvényhozásban. Akkor egy Vermittlungsausschuss közvetítő bizottság nevezetű intézmény, ami aztán közvetít a két grémium között. Hát most kész agyrém, azt nem mondanám, de nagyon nehezen mennek ott a dolgok, és ezt meg kell értenünk, hogy ezeknek strukturális kérdései vannak. Ezt lehetne akár megreformálni, nincs ez kőbevésve, de még oda jutunk, addig nagyon sok víz folyik le az Elbán, vagy a Spreen, vagy akár a Rajnán. De
Friedrich Merz, mint külpolitikai kancellár vonul be elmúlt egy évben a történelembe. Azért a német kancellárnak annak történetileg van súlya. Mire jutott Friedrich Merz, mint utazó kancellár?
Ugye 30 országban járt Friedrich Merz, ez egy nagyon szép teljesítmény, és még a beiktatásának másnapján ment Párizsba és Varsóba. Nagyon sok helyen volt, Donald Trump-al is több ízben találkozott. Szándéknyilatkozatok voltak, fotók voltak, szép képek voltak, egy kellemes atmoszféra volt, és elfogadják Friedrich Merzet, mint Németország vezetője, de összességében konkrétum nagyon kevés történt. Nagyon kevés konkrét eredmény született, és nagyon kevés olyan konkrét akcióterv, cselekedési terv született mindebből, amire építkezni lehetne. Itt inkább arról van szó, hogy a tényleg nagyon gyenge külpolitika teljesíti, mert Olaf Scholz 3 évig úgymond nyújtott, vagy 3,5 évig nyújtott, az valamilyen módon egy kicsit javult. Azaz elfogadják, hogy Németország ott van, Németország egy vezető erő, de ugye amikor Olaf Scholz kormány megalakult 21 decemberében, és most 26 májust írunk, azóta Németországnak a globális szerepe nem növekedett. És úgy tekintenek Németországra, mint egy még mindig erős és nagy gazdaságra természetesen, de már nem úgy, mint a Helmut Kohl időkben, már nem úgy, mint a Gerhard Schröder időkben, hogy az egy abszolút non plus rule, amit a németek mondanak, javasolnak, tesznek, hanem azért már vannak más szereplők, és ennek a mindenki számára, az egész világon mindenki számára azonnal megérthető kristallizációs pontja szerintem az autóipar helyzete. Amikor még Még akár 10 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy hó, hát egy BMW, egy Mercedes, na az egy autó.
Az egész világon. Az egész a világon.
Az a prémium. Ez még mindig így van sok tekintetben, azért még a régi márka azért még fénylik, de tudjuk, hogy sok olyan aktuális kihívást, amit az autóipar előtt áll, azt a németek nem mindenképpen jól oldották meg, és a 2016 vagy 2017-ben volt a maximális kapacitás termelés az autóiparban, az azóta 30%-kal csökkent a német. És ez sokat elárul, és a német autóipar, a német ipar zászlós hajója. Ha ők stagnálnak, visszaesnek, problémákat mutatnak, akkor az egész német gazdaságra hatással van, és ezt akkor Kínában is látják, Indiában is látják, Amerikában is látják, és innen nagyon nehéz érvényesülni, és nagyon nehéz akár eredményeket felmutatni.
Milyen viszonyban van Donald Trump és Friedrich Merz? Mert időnként, hogyha a szövegeket hallgatjuk, akkor itt, mint hogyha villongások is lennének, ami Donald Trumptól megszokott, de egy német kancellártól nem nagyon megszokott.
Igen, Friedrich Merznek az a nagy érdeme, hogy még az elején, amikor járt Donald Trumpnál, és járt nála a Fehérházban, nem vesztek látványosan össze. Nyilvánvalóan tudni kell,
teljesítmény.
Hogy már egy teljesítmény, így van. Tudni kell, hogy ilyen alkalmakkor Donald Trump beszél 25 percet, és a vendége beszélhet 2,5 vagy 3 vagy 4 percet valahogy ilyen dimenziók közt mozog, és úgy nagyjából így elfogadta, hogy Donald Trump itt úgymond főnök, és nem volt csörte. Most viszont kialakult egy olyan helyzet az iráni konfliktus kapcsán, hogy Friedrich Merz kritizálta az amerikai elnök politikáját e téren, amit nyilvánvalóan lehet kritizálni, különböző állásponton lehet lenni, de az a nyilvános csörte, ez úgymond úgymond túlmutatott ezen a szakkérdésen, és odáig jutottunk, hogy Donald Trump élesen kritizálta a Friedrich Merz vezette német szövetségi kormányzatot. Az ő meglátása szerint elhibázott Ukrajna politikája miatt, és az ő meglátása szerint elhibázott német gazdaságpolitika miatt, energiapolitika miatt, és talán némileg ebben van talán egy kis igazság. Plusz az volt a reakció, hogy 5000 amerikai katonát ki fog vonulni majd Németországból, ami akár egy nem csak szimbolikus lépés, nem egy biztonságpolitikai lépés csak, hanem akár egy gazdasági tényező, hisz általában német katonák olyan régiókban vannak, akár Rajna-Vidék-Pfalzban állomásozva, amelyek ugye építenek amerikai katonai jelenlétre, ugye infrastruktúra, gazdaság, etc. Szóval ez egy rossz irány, és talán a mélyebb háttere ennek a konfliktusnak az az, hogy amit a németek a orosz-ukrán háborúban az ukránoknak megadnak, és magukénak vállalják ezt a háborút, úgymond az ukránok akár a német-európai értékekért küzdenek, ezt már Izrael tekintetében nagyon nehezen tudja kimondani a német politika, bár formálisan még mindig Izrael párti, és formálisan támogatja Izraelt, de mondjuk ki, a nagy mennyiségű muzulmán lakosság miatt óvatosabban lépkednek. Ezt egyszer Friedrich Merz elárulta magát, egyszer úgy fogalmazta, hogy ők nem tudnak olyan sarkalatosan, osztentatív módon megfogalmazni a politikájukat, vagy azt egyébként helyesnek gondolnak, hisz neki gondolniuk kell a belpolitikai társadalmi békére. Ez ugye azt jelenti magyarul, hogy tartanak attól, hogy radikális muzulmánok tüntetnek a német utcákban. Eddig ugye tüntettek pró-Palesztina tekintetben, tüntettek itt kalifátus bevezetése ügyében, minden ilyen volt már, ezt nyilván a német politika nem akarja, hogy tovább felhergelődjenek ezek a népcsoportok, vagy ezek a lakosságok Németországban.
De látszik a német haderő reformnak a közeli célja? Milyen, ha milyen német haderőt akar? Azért kérdezem, mert történelmileg, amikor egy erős német haderő kerül szóba, akkor nekünk a háború szokott eszünkbe jutni, a második világháború, ezt nehéz kiverni a fejünkből.
Hát igen, sajnos a történelem az mindig ott van. Én most nem gondolom, hogy Németországnak ilyen szándékai lennének, mint akár a második világháború folytán volt. De én ezt megint azzal szeretném szemléltetni a haderőreform kérdését, hogy működik Németország. És sajnos megint dezizolálni kell a hallgatókat, hisz amikor ugye úgy mondták, hogy fölvesznek nagyon sok hitelt a haderő fejlesztésére, akár infrastruktúra fejlesztésére, ugye említettem 2025 elején, akkor ezt nagy elánnal és ambícióval tették. Én már akkor úgy éreztem, és mondtam is, hogy szerintem ebből nem biztos, hogy olyan gyorsan lesz valami. És pont pár héttel ezelőtt az IFO intézet, a Müncheni IFO intézet, meg a Kölni IV intézet kihozott egy felmérést, egy kutatást arról, hogy az egyébként védelmi célokra, meg infrastruktúrás célokra felvett hitelkeretekből hány százalék költődött más célokra. A München intézet kihozta, hogy 95%, a Köln intézet kihozta, hogy 86%.
Másra.
Azaz fölvesznek egy csomó hitelt, azt mondjuk, hogy ez most szükséges az orosz-ukrán háború miatt, és kell a pénz, és eladósodunk, és aztán 95% vagy 86% attól függ, melyik intézetnek hiszünk, de legalábbis egy nagyon magas számarány másra költődik. Gyakorlatilag szociális kiadásokra, más dolgokra. És ugyanezek az intézetek azt is kiszámolták, ha így megyünk tovább, a következő 4 vagy 5 évben összesen 920 vagy 930 milliárd eurót vesznek összesen fel. Nagyon sok pénz, majdnem 1 billió euró. Kiszámolták, hogyha így megy minden tovább, ahogy eddig, akkor 2029-ben a német államháztartás 3 irányba fogja költeni a pénzt. Védelmi kiadások, szociális kiadások és kamatfizetés. És akkor ott a vége. Voilà. És ebbe az irányba nem mehet Németország, és ezért a német haderőfejlesztés is ebben a dihotómiával szeretném elhelyezni. Szép szándék, jó szándék, hogy úgymond védekeznek, minden ország ezt teszi, ugye, Magyarország, Lengyelország és Románia is ezt tette, de azért ebből mi lesz a végén, és milyen lassan megy ez, ez a német döntéshozatalnak tudható be. Nagyon lassan történnek ezek a beszerzések, gyártási kapacitások, pénzügyi lebonyolítás, adminisztráció.
Van saját gyártóbázisuk is. Nem minden országnak van.
Ez így van, de ugye a kapacitás növelés ugye minden mással is jár, hogy bővítem a kapacitást, új gyártóbázist építek, többet, több embert teszek fel. Ez olyan szabályok és olyan restrikciók vannak, amik nehezítik a dolgokat, és aztán a végén most egy kicsit csúnya vagyok, de a végén majdnem olyan egyszerűbb elkölteni inkább a meglévő kiadás struktúrában azt a pénzt, mint egyébként új jellegű kiadásokat úgymond leadminisztrálni, levezényelni, úgymond lepapírozni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bauer Bence, Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.